és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim! Advent második vasárnapja van, és ilyenkor a gyerekek szoktak egy kis verssel szolgálni, vagy énekkel, és most is hallgassunk meg egy verset.
Karácsonyi rímek. Az üstötölt a téli föld, havas kis út a hegyre fut. Karácsonyin megint felénk, keresi árva elhagyott a betlehemi csillagot.
Köthámva hull és rajta túl, mint zúzmarás, fehér varázs, erdők, mezők az érkezőt jelentketik ma ékesen. Őt keresem. Már megjelent, zenél a csend.
Reményedő, zúg a fenyő.
Ilyen fehér dalol a dél.
És szól az út, mit lábtapos, alázatos, alázatos.
Lombja vesztett árdi dereg a jegenyén, ilyen szegény.
Róla zenél, az él, a szél, a szél.
Zenélj, te is, szegény szívem, eljött, igen, eljött, igen.
Hát zenéljünk, megfogadva a vers tanácsát, és a 168. dicséretünket énekeljük, a 168. dicséretet, miközben meggyújtják a gyertyákat. A 168. dicséretet énekeljük el mind a négy versével. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyvének harmadik részéből olvassuk. Nevezett helyen így szól hozzánk Isten írott kijelentése. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kert közepén van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és rossznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és ada vele levő férjének is, és az is evett. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket aggatának azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái közt. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondanéki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melyről eltiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő ad a nékem arról a fáról, és úgy evém. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy evém. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony közt, a te magod között és az ő magva közt. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait. Fájdalommal szűsz magzatokat, és epekedsz a férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életed minden napjaiban. Töviset és bogácskórót teremjen te néked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek. És csinálta az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztette őket. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az életfájáról is, hogy egyék, s örökké éljen, kiküldé őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, melyből vétetett vala. És kiűzé az embert, és oda helyezte az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az életfájának útját. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked advent második vasárnapját. Köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba, magunkba vagy családunkkal együtt. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk téged és készülődhetünk karácsony ünnepére, születésnapodra és készülődhetünk távolabbra nézve második visszajöveteledre, dicsőséges megjelenésedre. Köszönjük néked, hogy most te is eljössz hozzánk az ige által, és szólni akarsz hozzánk, tanítani akarsz bennünket. Kérünk téged, hogy segíts átvenni ezt a tanítást. Segíts hittel a magunkévá tenni, segíts hinnünk mindazt, amit mondasz. Köszönjük néked, hogy olyan sok dolgot tanítottál már eddig is, és áldunk azért, amit elfogadhattunk, amit elhihettünk. De látod, hogy még tovább kell jutnunk, még növekednünk kell a hitben, a megismerésben, hogy egyre inkább közelebb kerülhessünk hozzád, hogy egyre inkább tudjunk téged megismerni, tudjunk benned örvendezni, tudjuk látni a te jelentőségedet az életünk, a közösségünk, az egyház, a világ számára. Kérünk téged arra, hogy te ragyogtass föl nekünk dicsőségedet. Ragyogtass föl nékünk mindazokat a drága tulajdonságaidat, amiket meg kell ismernünk, ahhoz, hogy boldogan élhessünk és hallhassunk, és boldog örök életünk lehessen. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, szólj hozzánk, adj halló füleket, értő szíveket minnyájunknak ma is. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézusnak, ami áldott megváltónak nevében. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 370. énekünk második versét. A 370. énekünk második versét, a 370. dicséretünk második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérli útjára. Mózes 5. könyvének 24. részében a 16. vers így szól hozzánk. Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért, kiki az ő bűnéért halljon meg. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, advent második vasárnapja van, és ebben az időszakban a Szent Háromság Isten második személye, a Fiú Isten, a názáreti Jézus földre születésére emlékezünk, és eközben reménységgel készülünk az ő második eljövetelére. És ezen időszak alapvető kérdése, hogy miért lett Isten emberré? Miért jött el a názáreti Jézusként ismert isteni személy közénk? És erre a kérdésre valójában nem tudunk helyesen válaszolni, ha tagadjuk azt, hogy ősszüleink vétkeztek Isten ellen. Ha azt gondoljuk, hogy nem volt történeti bűneset, és annak nincsenek tragikus következményei. Tehát ha ősszüleink tényleg nem vétkeztek, és bukásuknak nincsenek a mai napig ható, sőt örökkévalóan ható súlyos következményei, akkor semmi szükség nem volt a názáreti Jézus eljövetelére, az egész életművére, munkájára. A Biblia azonban, testvérek, ahogy sejtjük és tudjuk is, összekapcsolja a történeti bűnesetet és az Úr Jézusnak az eljövetelét. Azt mondja, hogy Jézus éppen a bűneset és annak szomorú következményei miatt jött el az emberek közé, azért, hogy megmentse az embereket a bűntől és annak a következményeitől. Ő jött el, és lett a mi szabadítónká, ezért a neve Jézus, ami azt jelenti, hogy szabadító. Az előző Isten tiszteleteinken láttuk azt, testvéreim, hogy bűnt követünk el valahányszor az élő, végtelen és személyes Isten akaratának, melyet kijelentett a 10 parancsolatba, a saját szívünkbe és Jézus Krisztusban is. Tehát ha ennek az isteni akaratnak 100%-ban nem felelünk meg, hanem azt megszegjük. Sajnos megszegjük. Az ellene való vétkezéseinket ugye azzal kezdjük, hogy nem felelünk meg az első parancsolatnak, vagyis nem Isten az Istenünk, hanem mi magunk. Aztán utána, miután magunkat helyeztük önmagunk gondolkodásának és életének a központjába, ezek után különböző bálványokat állítunk fel, melyeknek az a hivatása, hogy a mi nagyságunkat még inkább ugye alátámasszák és kibontakoztassák. Ezekre nézve vagyunk mi valakik. Ezekre nézve határozzuk meg az identitásunkat, ezek adják az értékünket, ezekbe vetjük a reménységünket, a bizalmunkat, a hitünket. Ezektől várjuk azt, hogy minket tulajdonképpen naggyá, erőssé tegyenek. Azután a többi bűnt is szépen megszegjük, Isten nevét nem említjük úgy, ahogy ő parancsolta, aztán nem ünnepeljük őt úgy, ahogy megmondta, és aztán az elénk állított tekintélyeket is megvetjük, nem becsüljük a szülőktől elkezdve ugye a többi tekintélyt is, akiket Isten elénk állított a világban. Aztán utána jön az, hogy nem becsüljük a házasságnak a szentségét, meg nem becsüljük az igazság szentségét, és megtelünk mindenféle olyan kívánságokkal, amikre Isten azt mondta, hogy azt ne kívánd, ellenben nincs bennünk semmi olyasmi, amire azt mondta Isten, hogy na azt kívánd. Tehát egy csomó alkalommal, felsorolhatatlan alkalommal megszegjük Istennek a törvényeit, és mi magunk is vétkezünk. Nagyon nagy bajba vagyunk, ezzel a Biblia szembesít bennünket, nem a sajtó, a Biblia ezzel szembesít minket, és azt mondja, hogy egyedül egy valaki van, aki minket ebből a nyomorúságunkból, a bűnből és annak a következményeiből megmenthet, ez Jézus. És ő jött el karácsonykor. És ő hirdettetik ugye nekünk is, és azóta a világ szélső határaig is az emberiségnek. Pogányoknak, meg úgymond keresztényeknek is. Na, most azt szeretném hangsúlyozni előttetek a felolvasott ige alapján, hogy Isten felelősségre von minket a bűn miatt, testvérek. Aztán azt, hogy ez teljességgel kikerülhetetlen. Harmadszor pedig azt, hogy a bűn elnyeri a büntetését. Ezekkel szembe kell néznünk, mert amíg ezekkel nem nézünk szembe, nem értjük szinte, föl nem tudjuk fogni, hogy Jézusra miért van szükségünk, meg hogy mennyire szükségünk van rá. Nézzük tehát először is a személyes felelősségre vonást. Isten a bűneset után megkereste és maga elé citálta Ádámot és Évát. Előbb szól, hol vagy? Bele kiáltja az Édennek a csendjébe. Hol vagy, ember? Miután elkövették a bűnt, az első bűnt. Gyere elő, azt jelenti ez a kérdés. Gyere elő, elő kell jönnöd számadásra. Neked kell előjönni, nem másnak. Hol vagy? És egyszer csak Isten ott áll Ádámék előtt, személyesen. Ez egy úgynevezett teofánia, isteni megjelenés, amikor Isten érzékelhető alakban megjelenik az embernek. Még az Úr Jézus Krisztusban valóságos emberi formát vett fel Isten, itt még nem valóságos emberi forma, de érzékelhető, titokzatosan érzékelhető emberi forma. Emberi formában megjelenik előttük, és azt mondja nekik, hogy itt vagyok, és ti is itt vagytok, mi történt. Úgy jelenik meg előttük már, mint egy vizsgáló bíró. Vizsgáló bíró. Ott a bíró, és vele szemben a vétkesek. Bíró és vele szemben a vétkesek. Isten pedig, mint vizsgáló bíró, kérdéseket tesz fel ugye Ádámnak és Évának. Egy személyek közötti interakció zajlik. Egyértelmű ebből a beszélgetésből, hogy olvassuk a Szentírásba, hogy Isten személyesen felelősségre vonja őket. Nem kell ezt túl ragozni. Először Ádámhoz szól, majd Évához, Azt mondja Isten nekik, ugye, hogy kimondtál néked, hogy mesztelen vagy. Te talán ettél a fáról, merről tiltottalak? Aztán Évának mondja, mit cselekedtél, vagy miért cselekedted, amit tettél? Kérdéseket tesz fel nekik, és hát ők meg válaszolgatnak erre. Végig Isten egy egyes szám második személybe beszél hozzájuk. Te, mit csináltál? Te mit csináltál? Nézzél szembe vele, hogy mit tettél, ember. Isten persze nagyon jól tudta, hogy mi történt. Ő neki nem szorult rá arra, hogy Ádám és Éva felvilágosítsa őket, de mégis kérdezi, hogy fogalmazzák meg, hogy mi történt. Az az igazság, testvérek, hogy Isten így áll elénk is voltak éppen. Hát nem testileg, nem jön hozzánk ilyen teofánisztikus módon, hogy így mondjam, de mégis jön hozzánk az íge által, a Biblia szavai által, és elénk áll, és kérdez bennünket, és számon kéri rajtunk tulajdonképpen a bűneinket, és azt akar, hogy megfogalmazzuk ezeket. Úgy áll elénk, mint a bíránk, és felelősségre von minket, és mi nem mondhatjuk, hogy ezt kikerüljük, vagy nem válaszolunk, vagy nem teszünk eleget ennek a dolognak. Mi nagyon jól tudjuk azt, testvérek, hogy mindig szabad akaratunkban és szánt szándékkal szegjük meg az Isten törvényét. Na jó, nem mindig. Csak az esetek 98%-ában. Van, amikor észre se vesszük. De mégis mindig mi követjük el a bűnt. Mi követjük el? Én szegem, meg nem más. És szándékosan, és tudva, és akarva, és újra. Egyikünk sem mondhatja, hogy én nem vagyok benne a bűneimben. Én 100%-ig benne vagyok a bűneimben. Én vagyok hitetlen, én vagyok báványimádó, én nem tisztelem Istent, én vetem meg a házasság vagy az igazság rendjét, én nem tisztelem az általa elém állított tekintélyeket, én vagyok tele istentelen kívánságokkal. Én kívánom azt, ami nem az enyém. Én vétkezem az örök paragrafusok ellen, én vétkezem Isten ellen, és amit elkövetek, az az enyém. Az az én bűnöm. Calvin mondta, nincs egyebem, csak a bűn. Isten szemében én az vagyok, aki az ő törvényét megszegem, és nem egyszer, és nem kétszer, hanem számtalanszor, így bűneim vannak, és büntethető vagyok Isten előtt. Előttem van Isten törvénye a Bibliába, itt olvasom, ezerszer elolvasom, hallom. Még a lelkembe is belevéste az Isten, ezért a szívem mélyén is tudom, hogy mi az Istennek a törvénye. Még Jézus Krisztusban be is mutatta egy személyes formában, hogy mi az ő törvénye, milyennek kellene nekem lenni. És én nem élek úgy. És magamat ezért nem vádolom, de ugyanakkor másokat is ugyanezen a szemüvegen keresztül ítélek meg napról napra, a feleségemet, a gyerekeimet, a szomszédasszonyt, a nem tudom én kiket, akiket látok a tévébe. Tanúsítom a másokról mondott ítéleteimmel, hogy nagyon is jól tudom, hogy mi az Istennek a törvénye. És amikor én megszegem, akkor meg nem akarom tudni, de tudom. Akkor is tudom. Én benne vagyok ebben a dologban, és Isten is tudja, hogy benne vagyok a dologban, és engem mindazokért a gondolatokért, érzésekért, motivumokért, célokért, fantáziákért, szavakért és tettekért személyes felelősségre fog vonni, és személyes felelősségre von. Emlékezhetünk egy csomó bibliai példára, testvérek, szinte fölösleges ezt sorolnunk, de csak utalok arra, hogy Isten Mózest is számon kérte, amikor pedig ő az ő barátja volt, és mégis számon kéri az ellene elkövetett vétekért. Sault felelősségre vonja Isten Sámuel prófét által, hogy mit cselekedett. Miért szegte meg az Istennek a törvényét? Dávidot, amikor azt csinálta, amit őt is az Isten prófétája által számon kérte, és Jézus példázataiban is számtalanszor ott van, amikor az Úr személyes felelősségre vonja a szolgáit ezért vagy azért. És ott van a Jelenések könyvébe is, hogy Isten egyszer mindenkit maga elé állít számadásra. És kiadják a halottakat a tenger, és mindenki kiadja a halottakat, hogy megítéltessenek azok is, akiket a Tiszába szórnak bele újabban. Mert azt hiszik, hogy ott elmenekülhetnek az Isten elől. Mindenkinek meg kell jelenni az Isten előtt, a Krisztus ítélőszéke előtt, testvérek. Ezt azért hangsúlyozom, mert úgy érzem, hogy ezt hangsúlyoznom kell magamnak is, meg nektek is. A mi vétkeink azok a mi vétkeink. És ezekért a mi vétkeinkért nem más fog felelni, mi fogunk értük felelni. És mi is felelünk. És aki már tudja közülünk, hogy Isten van, meg van törvénye is, meg aki tudja azt, hogy ezt megszegtem, és azt is látja, hogy ezért mire számíthatok én az Istentől, az térden állva fogja beadni az amnestia iránti kérelmét, amikor a büszkeségét is sikerül neki összetörnie. És azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, mert az én bűnöm, az én nagy bűnöm az, amivel én elé tudok jönni. Mert nekem sincs egyebem, mint a bűn, ami Calvinnak volt. De mindegy, hogy Calvinnak mi volt, mert az rajtam nem segít. Rajtam az segít, ha én is így a személyes vétkeimmel tudok az Isten előtt megállni, és ő meg is állít engem maga előtt. Ha tetszik nekem, ha nem. Személyes felelősség terhel. De nézzük a második pontot, testvérek, mert ez is nagyon fontos szerintem. Tudnélik, hogy a személyes felelősségre vonás kikerülhetetlen a Biblia szerint. Ádám és Éva a történetük tanulsága szerint a bűn elkövetése után különböző úton, módon próbálták elkerülni a személyes felelősségre vonást. Figyeljétek meg! Előbb körülkötőket csinálnak maguknak. Aztán elbújnak a kert fái közé, azután megpróbálják felmenteni magukat mindenféle érveléssel. Az első a körülkötő. Figefa levelekből körülkötőket aggatának maguk köré. Valami ruhafélét csináltak maguknak. Megnyíltak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek, olvassuk a Bibliába. Bűneset előtt is mezítelenek voltak, de ezt nem vették észre. Nyilvánvaló itt a történetből, hogy a mezítelenségük észrevétele, illetve az emiatt való feszélyezettségük a bűn elkövetéséből ered. Amíg nem volt az életükben bűn, addig nem zavart őket a meztelenség. Mihelyest elkövették a bűn, zavarni kezdte őket, és megpróbálták eltakarni. De ki elől? Ez a kérdés. Mert elsősorban testek nem egymással, hanem Isten elől. Isten elől. Miért akarták a mezítelenségüket Isten elől eltakarni a bűneset után? Mert úgy vélték, hogy ha azt eltakarják, akkor a bűnüket is eltakarják. Előtte azért jártak Isten előtt mezítelenül, mert nem volt semmi rejtegetni valójuk Isten előtt. Nem volt a szívükben, a lelkükben semmi vétek, semmi bűn. És úgy érezték, nem is kell magukat Isten előtt leplezni. De amikor elkövették a bűnt, úgy érezték, hogy el kell takarni magukat, de nem magukat, a bűnt kell eltakarni. Szánalmas, naív kísérlet arra, hogy elrejtsék Isten elől a bűnüket, az, hogy fölruházzák magukat. Ádám azt mondja Istennek a felelősségre vonásnál, hogy amikor hallottam a hangodat, megrémültem. Szavadat hallottam, és megfélemlém. És miért? Nem a bűnöm miatt, hanem a meztelenségem miatt, mivel hogy meztelen vagyok. Valójában nem a meztelensége miatt ijedt meg, hanem azért, mert bűne volt. A bűne miatt ijedt meg. A bűneset előtt is meztelen volt Isten előtt, akkor soha nem ijedt meg. A bűneset után megijedt. Félt, mert vétkezett. És azt gondolta, hogy a mezítelenségüket fügefa levelekkel eltakarják. És sikerül akkor Isten elől is elrejteni a vétküket, csak hogy testvérek, nyilvánvaló, hogy Isten elől a meztelenségünket el lehet takarni, de a vétkünket nem lehet eltakarni. Sőt, a későbbiekben látjuk, hogy épp ez az erőfeszítés árult el őket, hiszen miután Ádám kifejtette Istennek, hogy azért bújt el, mivel félt a meztelensége miatt, Isten azt kérdi, ki mondta neked, hogy meztelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől eltiltottalak, hogy arról ne egyél? Isten nagyon jól tudta, hogy Ádámot azért zavarja a meztelensége, mert evett a fáról, melyről eltiltotta. Most azért nem mersz leplezetlenül elém állni, mert vétkeztél. És megpróbálod ezt a vétket egy külsőséggel, fügefa levelekkel előlem eltakarni. És mi nem ezt csináljuk, testvérek, nem tanultunk Ádám bátyánktól. Külső vallásoskodás faleveleit. Én ott vagyok a templomba. Vagy én nem tudom, mit csinálok. Én egy jó ember vagyok. Én jó tettek falevelei mögé bújok. Én lehet egyenesen szép ruha mögé bújok, valami szép luxus ruha mögé bújok, vagy éppen a tudás mögé bújok, vagy a címeim mögé bújok, vagy a kulturáltságom falevelei mögé bújok. És még lehetne sorolni, testvérek, hogy hogy próbáljuk átnevezni a bűnt, meg hogy próbáljuk erényé kovácsolni, meg valahogy eltakarni az Isten, hogy ne lássa. Mi se lássuk, de ő se lássa. A másik ember se lássa, de ő se lássa elsősorban. Hát miféle fügefa leveleket aggattuk magunkra, testvérek, hogy Isten ne lássa a vétkeinket. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy akiről mi beszélünk, annak szemei előtt mindezek, mindenek leplezetlenek. Mindenek leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Ez az Isten. Aztán a másik próbálkozása, hogy a bűnt elsummantsák valahogy, elkezdenek bujkálni. A bűn miatt ugye kialakul bennük az Istentől való félelem, a rettegés Istentől, ami menekülésre készteti őket Isten elől, és amikor hallják az Isten hívását, nem előjönnek. Korábban hogy jöttek elő? Biztos előjöttek, ha Isten a kertbe járt, és beszélni akart velük. Ők jöttek elé, minden aggodalom nélkül, mezítelenül, leplezetlenül, mert nem volt semmi takargatni valójuk. Tiszta szívvel jöttek az Isten elé, és vele éltek. Most meg meghallják, és a félelem összeszorítja a szívüket, és elrejtőznek, elbújnak az Isten elől, a felelősségre vonó bíró elől, hova a kert fái közé, az Isten kertjének a fái közé akarnak az Isten elől elbújni. Jól egymásra is találnak, mert mind a ketten ott rejtőznek. Együtt vétkeztek, most együtt is félnek, és együtt is menekülnek az Isten elől, mert mind a kettő meg akarja úszni. És azt hiszik, hogy Isten elől el is bújhatnak, és megúszhatják ezt a felelőt, de megúszhatják. Isten előszólítja őket, maga elé rendeli őket, és felelősségre vonja őket. Szembe kell nézniük azzal, aki ellen vétkeztek. És a vétkükért személyesen kell felelniük annak, aki a törvényét adta eléjük. És ez így van, testvérek, velünk is. Mert mi is megpróbálunk elrejtőzni. Mi is sajnos megpróbáljuk. Miért? Mert félünk az Istentől. Bűntudatunk van, testvérek, és remegünk az Istentől. Lehet, hogy nem valljuk be magunknak, vagy nem akarunk ezzel szembenézni, de ott van a szívünk mélyén, testvérek, mi nagyon jól tudjuk, hogy van Isten, meg azt is tudjuk, hogy van törvénye. Azt is tudjuk, hogy megszegtük, és azt is, hogy ezért mi jár. Félünk az Isten büntetésétől, és menekülünk ellene, előle. És a lelkiismeretünk vádol minket, és a Golgotai kereszt is ott van előttünk, ami azt mutatja nekünk, hogy mi súlyos büntetésre vagyunk méltók. És ahelyett, hogy mi szembenéznénk az Istennel, félelemtől űzve, reflexzerűen menekülünk és bujkálunk. Hova bujkálunk? Bujkálunk, testvérek, sok helyre. Bujkálunk úgy az Istennel, hogy nehogy megtaláljon bennünket. Ugye még van, aki odáig is, hát nagyon sokan odáig jutnak, hogy még a templom tájára sem mennek. Nehogy véletlenül az Istennel találkozni kelljen nekik, ugye. Elbújnak odakint a világba. Nem, nehogy véletlenül egy Jézusról szóló könyvet a kezünkbe adjon valaki, mert még az Isten ugye itt megtalál bennünket valahogy. Vagy egy ilyen témájú filmet, ha letaláltán a tévében mutatnak valami normális, akkor is elkapcsoljuk gyorsan, nehogy még itten szembesülnünk eljön az Istennel, még ilyen hülyeségeket nézni. Ma bújjunk előle, hallani se akarunk róla. Meg belemenekülünk a munkába, a munkafái közé, ugye, a filozófiai eszméink közé, a tudományunk, a betegségünk, a családunk, a társaságunk, az intézni valóink fái közé. Van, aki a halálba menekül az Istenre, azt hiszi, hogy elbújhat előle. Bújkálunk, testvérek, mert félünk. Félünk az Istentől, és megvan rá az okunk, hogy miért félünk. Mint egy ilyen félelemtől űzött vad, futunk a vadász elől, aki úgyis utolér minket. Hát, azt mondja az írás, hogy az utolsó napon, Krisztus visszajövetele napján lesznek emberek, akik azt kiabálják, hogy hegyek, essetek ránk, és halmok, rejtsetek el, mert még ott is menekülni akarnak az Isten elől. Azt hiszik, hogy majd a halmok meg a hegyek, ha rájuk esnek, akkor eltakarhatják, de hát nem lehet. Azt mondja Ámos prófétánál az Isten, hogy ha a Seolba ássák be magukat kezem, onnét is kiragadja őket. Ha az égbe hágnának fel, onnan is lehúzom őket. Ha a Kármel tetején rejtőznének el, onnan is előkeresem és előhozom őket. És ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának, parancsolok a kígyónak és megmarja őket. És ha fogságba mennek is az ellenségeik elől, ott is parancsolok a fegyver élinek és megöli őket. Testvérek, van értelme a menekülésnek? Az Isten teremtett világába hova bújhatnánk el az Isten elől? Egyszer úgyis előszed minket. Van neki egy szolgája, melyik előszed minket. Tudjátok, melyik az a halál, a kaszás. Az előszed minket. Istennek ez a szolgája, az odaállít mindenkit az Isten elé, mert azt olvassuk az igébe, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek meghalnak, azután az ítélet. És lesz egy végső ítélet, és amikor mindenkinek meg kell érni az Isten ítélő szék előtt, mindegy, hogy hova bújt, vagy hova szórták a hanvait, muszáj lesz, és nem lehet elbújni az Isten elől. Sokkal könnyebb, testvérek, ha most az ember azt mondja magába, hogy én ugyan nem bujkálok. Istenem, itt vagyok, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok, és leborulok előtted, és azt mondom neked, hogy bocsáss meg nekem az én nyomorult bűneim miatt. A Krisztus érdeméért, a Krisztus véréért. Mert nincs értelme se a fügefa leveleknek, hogy a bűnömet eltakarjam, se annak, hogy én magam elbújjak előled a kertfái közé valahova. Nincs értelme. De még szegény őszüleink még folytatták a mazatolást. Ugye ott állnak Isten előtt, és Isten azt mondja neki, ettél a fáról, melyről eltiltottalak? Hát Ádám előtt ott van a nagy lehetőség, mert Isten szinte a szájába adta a bűn vallásnak a szavait. Annyit kellett volna neki mondani, hogy igen, talán ettél a fáról, melyről eltiltottalak? Igen, de nem. Nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy látod, vétettem ellened. Ezt akartam a nyomorult fügefa leveleiddel eltakarni. Vétettem ellened, és rettegek tőled. Itt bujkálok a kertfái között előtted, aki elő nem lehet elrejtőzni. Vétkeztem, bocsáss meg. Nem ezt mondja Ádám, hanem próbálkozik. Az asszony, ő adott nekem, úgy ettem. És elkezd Évára mutogatni. Ugye? Ő a hibás, nem én. Sőt, Ádám még rátesz egy lapáttal, akit te mellém adtál. Az asszony, akit te adtál mellém. Miért adtad mellém? Na most már ugye, az asszony, akit mellém adtál, az adott nekem, úgy ettem. A héber szövegben, az eredeti szövegben ez a mondat végén van ez a úgy ettem. Va okkel. Ilyen elharapott, elnyelt szó a mondat végén. Ez ennyi Ádám, ez az én. Ez ennyi voltam én ebbe a dologba. Ugye én csak így ettem. Ő meg te. Áthárítja a felelősséget a bűnér másokra. Éva, ősanyánk, azt mondja neki Isten, mit tettél, Éva? Vagy miért tetted? Úgy is lehet fordítani. És akkor is jöhetne Éva részéről a válasz, hogy hát ezt tettem, ne haragudj rám, hallgattam a kígyóra, belerántottam a férjemet is a vétekbe, könyörülj rajtam, de nem mondja Éva, ő is ugyanazt csinálja, amit Ádám. A kígyó ámított el engem, úgy ettem. Megint a kígyóról egy ilyen tekervényes bemutatás, aztán a végén ugyancsak félig elhalapra, meg elnyelve az, hogy úgy ettem. Ugyanaz a szó, amit Ádám mondott. Másra mutogatnak és tisztázni akarják így magukat. Igazából nem hazudoznak, egyik mind a kettő igazat mond, de mégis érezzük, hogy valami nem stimmel. Igazat mondanak, de maszatolnak, mert nem pontos, amit mondanak, és meg akarják úszni a személyes felelősségre vonást az Isten előtt, pedig nem lehet megúszni, testvérek. Sőt, ahol ez történik, ilyen megáltalkodottan, hogy másra mutogat az ember, és közben magát tisztára akarja mosni, ott a gonoszság már igencsak előre haladt állapotban van. Az a romlottságnak már a mélysége, a bűnben való megáltalkodottság, amikor az ember nem akarja azt mondani, hogy én vétkeztem, mea culpa, mea maxima culpa, jaj nekem, elvesztem, mivel én tisztátalan ajkú vagyok. Vagy Isten légy irgalmas, nekem bűnösnek. Nem. Pedig az ember megszakíthatná ezt a nyomorult folyamatot, ami már elindul, de nem mondja az ember. Nem tesz beismerő vallomást, hanem másra mutogat egyfolytában. Ezek vagyunk, testvérek. Mi is ezt csináljuk? Nem ezt csináljuk? Ki az, aki közülünk kimondja az Istennek személyesen, hogy egyedül te ellened vétkeztem, és tettem, ami gonosz a te szemeidbe? Ki mondja ezt ki közülünk, testvérek? Én, ti? Nem engedi a büszkeségünk, hogy ide alázzuk magunkat, pedig össze kell törni. És oda kell állnunk az Úr elé. De ehelyett mit csinálunk? Folyamatosan keressük a bűneinkre a mentő körülményeket. És állandóan azt magyarázzuk magunknak is, meg Istennek is egyébként, hogy mások vittek rossz utakra minket. Mindig mások vittek rossz utakra minket. Hát, tudod, az állati elődeim. Freud bácsi megmondta. Meg Darwin bácsi megmondta, hogy mi az állatok közé jövünk, aztán hozzuk magunkkal ezeket az ösztöneinket. Hát nem tehetünk róla, ez van. Az állati elődeink, azok voltak ilyenek. Hát ezt örököltük. Genetikai a dolog. Ki a hibás? A majom. Vagy a kegyes változatban az ős szüleim. Ádám és Éva vétkeztek. Én nem tettek róla. Ők, hát tőlük örököltem ezt a nyomorú természetet. Ők a hibásak. Hát nem azt mondja a Biblia, hogy eredendő bűn. Hát én nem vagyok érte hibás. Ők a hibásak, nem én. Vagy mondja az ember, hát én ilyen hitetlen környezetből származtam. Az anyám, az apám, ők, hát ők ilyen hitetlenek voltak. Hát én is ezt örököltem, ezt viszem tovább, én nem fogok ezen változtatni. És akkor visszük tovább. Ők a hibások, az hitetlenségem, én nem én. Meg aztán van, amikor mi is már a férjünkre mutogatunk, hogy ő az oka, meg a feleségünk az oka, meg a gyerek, meg a munkatárs, meg a testvér, meg a politika az oka, meg a politikusok az oka, meg a tudósok az oka, meg a sátán az oka, már a sátánra is rákenünk mindent. Sőt, egyáltalán Isten minek adta törvényt, mert ha nem lenne törvény, nem szektük volna meg. Egyáltalán minek vagy te is? Mit zavarsz itt minket? Semmi értelme ennek, testvérek, mégis mutogatunk össze-vissza. Ahelyett, hogy magunkra mutogatnánk. Azért kell ezeket átvennünk, testvérek, mert Isten úgy érzem, hogy ezek által szorított sarokba engem is, bennünket, minnyájunkat, és ezek által szorít sarokba minket. Ezzel juttat el oda, hogy ne takargassuk mi a bűneinket semmiféle fügefa levelekkel. Meg ne bujkáljunk ide-oda a világba az Isten színe elől. És nem utogassunk másra, hanem inkább boruljunk térdre, és összetört szívvel imádkozzunk az Úrhoz, és kérjük, hogy bocsásson meg, és higgyük el, hogy megbocsátott már nekünk Krisztusért, de csak Krisztusért, és ő érte szeret minket. A harmadik dolog, amire azonban szeretnék még áttérni, a személyes büntetésnek a kimondás, az ítélet hirdetés más szóval. Lássuk, hogy Isten végül ugye személyes ítéletet mond a vétkesek felett. Meghallgatja az őszüleinket, és utána jön a bírói ítélet hirdetés. Mert továbbra is ő a mindenségnek az ura, nem az ember, és nem is a sátán. És személyes büntetésbe részesülnek mindnyájan. A sátán is, de az emberek is. Ádám és Éva is. És az alapbüntetés az, amit Isten megmondott előre. Azt mondta már a kezdet kezdetén Ádámnak és Évának, amely napon eszel a fáról, meghalsz. A büntetés, a bűn büntetése a halál. A halál. A halál, testvérek, ami egy több lépcsős valóság. Egyébként megdöbbentő számomra az, hogy éppen most találkoztam vele a napokban, hogy a meghalásnak is fázisai vannak. Már most nem pszichológiai értelemben, hanem biológiai értelemben is fázisai vannak a meghalásnak. És a szervadományozás kapcsán olvastam erről több írást is, hogy adjuk a szervet, vagy ne adjuk, kivegyük, ne vegyük, mikor vegyük, mikor ne vegyük. És ott olvastam erről ilyen tanulmányokat, orvos etikai tanulmányokat, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nem tudják pontosan, hogy mikor áll be a halál az embernél, mert hogy egy lépcsőzetesen következik be, és folyamatosan következik be. Na, ezt csak zárójelben mondom. De itt van, testvérek, a Bibliában is a halál, mint a bűnnek a büntetése, és ez is egy több lépcsős dolog. Először is Ádám és Éva meghalnak, amikor elkövetik a bűnt. Ott halnak meg, abban a szent pillanatban. Lelkileg, ez a lelki halál. Elszakadnak Istentől. Az, amit itt utána művelnek, már mind arról beszél, hogy ők elszakadtak az Istentől. Már nincs meg az Istennel az a szeretet kapcsolat, az a bizalom kapcsolat, ami volt kezdetben. Mihelyst ettek arról a nyomorult fáról, azonnal meghaltak lelkileg. Istentől már elszakadtak, és utána már csak egy magyarázkodás az egész. És azután következik majd nekik a testi halál. Meg kell halniuk testileg is, mert Isten ugye kizárja őket az Éden kertjéből, ahol ott van az életnek a fája, ami biztosította számukra a testi túlélést, hogy így mondjam, a testi örök életet. De kizáratnak az Édenből, és elzáratik előlük az élet fájához vezető út, és nem mehetnek többet annak a fája arról. És az azt jelenti, hogy testileg végük van. Testileg is meghalnak. Egy idő után kimerülnek az élet tartalékaik, és végük lesz. És a halálnak a harmadik lépcsője, ami majd utána várja őket, az örök kárhozat, a teljes halál. A teljes Istennél, a végtelenített Isten nélkül való létezés. És ezt megkapják. Azt mondja Pál apostol az Új Szövetségben, hogy a bűn zsoldja a halál. Nem csak ők kapják meg, persze mi is megkapjuk. Mi is megkapjuk. Már eleve úgy születünk a lelki halálba, azt mondja a Biblia, Isten nélkül születünk, meg mindnyájan. Azért kell visszatérnünk Istenhez. A testi halál, tudjuk nagyon jól, hogy bármelyik sarkon ott leselkedhet ránk, bármikor meghalhatunk testileg is. És azt is tudhatjuk, hogy ne legyen kétségünk felől, hogy az Isten minket az örök pokolra fog küldeni, ha Jézus nélkül halunk meg. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki meg nem hisz a fiúban, az elkárhozik, azt mondja maga Jézus. Annak vége van, örökre. Az örök halálra jut. Ez az összbüntetés, egy szóba kifejezve a halál a büntetése a bűnnek. Aki Isten ellen lázad, a legnagyobb ellen lázad, és a legnagyobb büntetést érdemli meg. Még akkor is, hogyha a bűne úgymond olyan kicsinek tűnik. Mégis, mivel a mindenható ellen követte el, ezért súlyos bűn. Minél nagyobb az, aki ellen vétkezek, annál súlyosabb a bűnöm, és annál nagyobb a felelősségem, és annál nagyobb lesz a büntetés is. És az Isten ellen való vétkezés, az nem úgy van, mint hogy én itten megszegek egy-két törvényt a világba, aztán majd Istené, vagy a világban így van, hogy ha elkapnak, akkor megbüntetnek, súlyosabban vagy nem súlyosabban. De Istennél ez nincsen. Aki ellene vétkezik, az meghal. Annak vége van. Az nem azt jelenti, hogy megsemmisül, él tovább, csak Isten nélkül. Ráadásul még itt egyéb büntetések is ugye rájuk szakadnak, és látjuk, hogy az Isten az asszonyra milyen büntetést mér. Azt mondja, megszaporítva, megszaporítom fájdalmadat és terhességedet, és fájdalommal fogsz fiakat szülni. Vagyis addig is volt a szülésnek valami kis fájdalma, de mostantól ez még bőségesebb lesz, mondja neki Isten. Bőséges lesz a szülésed fájdalma. Képes leszel szülni, de nagy keserűség, nagy szenvedés közepette. És a másik ítéletet, a férfivel való kapcsolatod, a férjeddel való kapcsolatod, akiből vagy, aki után vágyakozol, és aki vágyol arra, hogy szeressen ő is téged, de nem ezt fogod kapni. Mert az utána való vágyakozásodból egy rabláncot fog, és a szolgaság béklyóját fogja rád verni. És neked szenvedést fog okozni a saját férjed, aki után vágyakozol annyira. És azt mondja utána a férfinek is, ugye ott a földdel való kapcsolat megváltozására utal Isten, azt mondja, hogy továbbra is az lesz a feladatod, ami volt korábban, hogy műveljed a kertet, a földet, de a föld átkozott lesz te miattad. és ezért meg kell majd küzdened vele. És egész életed semmi más nem lesz, mint a földdel való küszködés. De egy dologba biztos lehetsz, hogy a föld, amiből vétettél, egyszer legyőz téged. Te porból lettél, és ismét porrá leszel. Tudod, hogy nem ez lenne a rendeltetésed, de ez az ítéleted. Hát, ezek is szomorú dolgok. De látsuk itt, testvéreim, az összbüntetést, ami a halál. Súlyos dolog ez, testvérek, el kell rajta gondolkoznunk, és aki ezzel úgy szembenéz, meg ezzel úgy foglalkozik, hát az látja ezt, hogy én egy Isten nélküli életet kezdtem élni, tulajdonképpen én élek, ahogy élek, de hát valójában az Isten nem az életem tengelye, nem ő a centrum, nem ő az archimédeszi pont, hanem én. Meg látom azt is, hogy a törvényeit hogy szegem, meg mint szegem, meg látom, hogy mi is várna rám ezek szerint. Látom azt, hogy a halál itt van, hát ez is egy tagadhatatlan dolog. Itt van a halál, családban is ott van, közelebb jön hozzá, minden lépéssel, hogy megyek előre az életutamon, mindig közelebb jutok hozzá. Még az örök halál is vár, a kárhozat is vár utána, az örök Isten nélküli lét. Akkor most mit csináljak? Mit csináljak? És itt érünk megint ugyanoda a negyedik pontunkhoz, hogy van egy személyes amnestia is az Istentől. Van kegyelem, van irgalom. Jó ezzel befejeznem, de ezzel nem akarom az összes előbb elmondottakat elsöpörni. Nem söpörhetjük el azoknak a súlyosságát. Csak aki belátja az előzőket, az jut el oda, hogy személyesen nekem van kegyelem. Nekem. Már ebbe az édenkerti jelenetbe elénk ragyog, testvérek, valami a kegyelemből. Hol? Hát sok helyen, de ott, ahol Isten azt mondja a kígyóhoz való beszédében, hogy majd jön az asszony magva, aki neked a fejedre tapos. És aztán olvassuk a Szentírást, és egyre inkább ez a homályos profécia egyre világosabbá válik, és egészen az Új Szövetségig jutunk, ahol megvilágosodik előttünk, hogy az asszony magva, akit Isten ott a bűneset után megígért az ítélet alatt álló embernek és világnak, az az asszony magva nem más, mint Szűz Máriának, az asszonynak a fia, a Krisztus, a Jézus Krisztus. Ő az, akit Isten ott megígér, és azt mondja, hogy ez a valaki lesz az, aki neked te kígyó, aki nem egy kígyó pusztán, nem egy állat, hanem a sátán maga. Neked a fejedre tapos, te bele fogsz marni a sarkába, bele fog halni ebbe titokzatosan. Ott a Golgota keresztjén bele is halt, de ezzel győz le téged. És ezzel ő fogja majd ezt a két embert, illetve ennek az utódait megmenteni a te fogságodból. Ez a valaki lesz az. Jézus, és mi tudhatjuk, hogy ő az. Jézus jött, meghalt, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, olvassuk a Bibliába. És ez a Jézus aztán nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és amikor egy ember az ő belé vetett hitre jut, akkor egy ember megszabadul. Életre jut. Újra életre jut, az Istennel kapcsolatra jut. Visszajut abba az eredeti állapotba, amiben voltak ősszüleink. Újra él. És ha meg is kell halnia, számára a halál már nem az. Az a hazamenetel órájává válik. És hogyha ott lesz az Isten ítélőszék, az nem a pokolba kerül, hanem az Isten országába kerül. Egész más perspektívája van a hívő embernek. Az élet a perspektívája. És a Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Azért taposom le itt ezt a kígyót. Nem csak a pusztába a kísértéseknél, hanem utána az egész életutamon és a kereszten. És azért taposok rá a fejére, mert a kígyót ott kell megölni. A fejét szét kell taposni. Azért taposok rá, hogy ti visszakerülhessetek az Édenbe, az Istennel való közösségbe. Amit elvesztettetek Ádámba, bennem visszanyeritek. Jézus számunkra az életnek a forrása. Ahogy mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Higgyetek az Úr Jézusban. Hadd hívjon ezen a karácsonyon, illetve adventbe is. Hadd hívjon az Úr minket, hogy higgyünk az Úr Jézusba. Mint a mi drága és egyedüli szabadítónkba, üdvözítőnkbe, aki mindazt, amit ez a szerencsétlen Ádám és Éva, mi őszüleink ott elrontottak, mindazt jóvá teszi. És amit ők elveszítettek, mindazt nekünk visszaadja. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ezt a személyes amnesztiát ragadjuk meg minél előbb, és ha megragadtuk, akkor pedig újra és újra ragadjuk meg, és örvendezzünk ennek a kegyelemnek, amit Krisztusban nyertünk meg. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, a régi történetet, amely ma is él. És köszönjük néked, hogy magyarázza azt ma is, hogy miért kellett eljönnie Jézusnak, a mi szabadítónknak, üdvözítőnknek. És miért van nekünk annyira nagy szükségünk rá, aki a mi egyedüli védő ügyvédünk, aki meg tud minket védeni a te haragoddal szemben, mely teljesen igazságos. Atyánk, köszönjük néked, hogy bíró vagy, de gondoskodtál nekünk egy védő ügyvédről, aki élete feláldozásával véd meg minket a te haragodtól, és részesít minket a te szeretetedben. Nem értjük ezeket a dolgokat, Urunk, de segíts elhinnünk ezeket. Segíts megragadnunk nekünk személyesen azt, hogy Jézusban van a mi üdvösségünk, a mi kegyelmünk, a mi bocsánatunk, minden ő benne rejlik, amire nekünk szükségünk van. Ő benne van az az élet, amit elvesztettünk, és ő benne nyerjük vissza az üdvösséget, az Isten országát, az Édent. Segíts, hogy Krisztus lehessen mindenünk, életünk, szívünk középpontja, egyetlen megmentőnk. Hadd készüljünk így az ő születésnapjára, akit ilyen csodálatosnak, ilyen rendkívülinek mutatsz be nekünk a Bibliában. Köszönjük néked igét tanításait, köszönjük néked, hogy együtt lehettünk ma is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, kérünk áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat. Segíts, hogy készülődni tudjunk ebben az adventben a te ünnepedre. Kérünk téged arra, hogy légy a betegeinkkel, és a te gyógyító szereteteddel vedd körül őket otthonukba vagy kórházakba. Légy a súlyos nehézségekkel küszködő testvéreinkkel, és erősítsd, bátorítsd őket. Fordítsd magadhoz minél több ember szívét a környezetünkben, a mi bizonyságtételünk által is. Kérünk tedd, hogy jó bizonyságtevőid lehessünk a munkahelyeken, és ezekben az ünnepi hetekben tudjunk az embereknek valahogy rád mutatni, és feléd fordítani a figyelmüket. Kérünk, hogy áld meg a gyerekeket, akik jönnek ide a gyülekezetbe, a fiatalokat. Kérünk téged, hogy fordítsd magadhoz minél több ember szívét ebben az országban. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi kéréseinket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre. Hirdetem, hogy ma délután a Kárász utcánál énekelni fog a gyülekezetünk énekkara, illetve hát aki szeretne énekelni karácsonyi énekeket, jó bizonyságtétel ez is, aki tud, menjen el, vagy álljon be, vagy egyáltalán hallgassa meg a társaságot, és legyen ott egy picit. Ha nem tudunk elmenni, legalább imádkozzunk értük. Hány órától énekeltek, Gyuri? 6-tól, 6 órától. Hirdetem azután azt, hogy a jövő héten halottunk is. Tehát jövő héten temetésünk lesz. Halottunk van Lőrentei Ödön, Lupsia György testvérünkék családtagja volt az illető. A temetése hétfőn 15 órakor lesz az Újszegedi temetőben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a testvérek közül, aki osztozni akar a család gyászában. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy az IRAT misszió részéről jött ez a tájékoztatás, hogy 2015-ös bibliaolvasó kalauz, református fali naptár és Calvin kalendárium megérkeztek. Tehát kaphatók az Áginál karácsonyi képeslapok ajándékozáshoz. Ezek is megjöttek. Felnőtt és gyermekkönyvek is nagy választékba állnak rendelkezésre. Tekintsék meg a testvérek, és esetleg ilyen dolgokat is lehet adni az ismerősöknek, a szomszédoknak, családtagoknak ajándékba, ha jut erre. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük el, testvérek. Záró énekünk a 345. dicséret. 345. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Énekeljük el mindegyik versét, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük befejezésül. Himnuszunkat énekeljük el. You. Áldás békesség.